most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Téblábnyomok a hóban. Ádám életút interjú. Az íróval Balla Zsófia beszélget. Első rész.
Költészet az én íróválásomban sugalló szerepet abszolút nem jelentett. Életemben nem írtam verset, nem is akartam, mert nagyon-nagyon kevés verset olvastam, de megvolt nekem. Hát elég rég nem találkoztam a könyves polcomon vele, József Attilának egy teljes kötete, ha jól emlékszem, a Józsa Béla, hát Ateneum adta ki 46-47 körül Kolozsváron egy ilyen, hát eleve sárga, vagy egy nagyon sárgulékony papírra volt nyomva. Azt hiszem, hogy a teljes József Attila benne volt, mert nem is függelékbe adta a vádlatok töredékek, mint hogyha, hát ez lett volna a címe. Egy csomó nagy-nagy költeményének az őseit fedeztem itt fel, és ezeket én annak idején olvastam, amikor azt hiszem, hogy hát eszem ágába de se volt írni. Én egyszerűen szerettem József Attilát. Kevés az a költő, akihez kapcsolódtam volt zsenge ifjúságomban, de hát hál' Istennek ő közéjük tartozott.
És ki még?
József Attila volt, de azt hiszem, hogy az egész nemzedékem számára. Persze hát Adi volt akkor is a bálvány, mivel én annak idején az égvilágon semmi rokonságot nem éreztem. Most kezd jönni óriásivá, amikor magamon érzem, hogy pont ugyanazok a dolgok válnak tűrhetetlenné számomra is, amelyek őt egész életén át hosszantották. Hát ugyanazokkal a tünetekkel és a környezetünknek a nyomasztó mi voltával szembesülök, mint amivel 100 évvel ezelőtt. És ezek ugyanannak a válságnak a tünetei, rá kell jönnünk, hogy itt egy permanens válságban él a nemzet, és ez egy elviselhetetlen érzés.
Milyen fajta permanens válságra nyilván elsősorban erkölcsire gondolsz?
Hát úgy látszik, hogy a Kárpát-medence olyan hely, ahol a sors adatott, és mint ahogy a medencéből sincs most már hova elvándorolni, ez a hely, ez ilyen értelemben határozza meg az itt lakók sorsát is.
És ez a sors, ez mindig ilyen fajta konvulziókkal jár, és gyötrődéssel.
Úgy látszik, igen. Csák Máték itt vannak, közöttünk vannak, közöttünk nem éppen, de fölöttünk, és ez egy nyomasztó, és mondom, egyre elviselhetetlenebb érzéssel tölt el.
Azt mondtad, hogy úgy olvastál József Attilát, hogy szeretted, tehát nem akartál író lenni, és hogy derült ki, hogy írni akarsz? Ez mikori fordulat?
Hát ez...
Körülbelül életedben? Tehát mikor tudatosodott, vagy hogy kezdtél el írni?
Induljunk az előbbiekből ki. Tehát lehet, hogy esetleg próbálkoztam volna. De ezek merőben alkati dolgok. Hát az, hogy egy ember ír vagy nem ír, az egyrészt persze, hogy hát az alkat, tából ered, és elsősorban a szemléletéből. Nyilván, ahogy a környezetét szemléli, és természetes, hogy meghatározó a környezet. Valószínű, hogyha az én édesapám 49 után is bank vezérigazgató marad, hát és én Oxfordba tanulok, és utána bekerülök esetleg egy kormányhivatalba, és élem világomat, nem hiszem, hogy valaha is íróvá alakulok.
Az sem biztos, hogy nem.
Egy kényelmes környezet más típusú írót inspirál. Egy Proust típusút, egy Jókai típusút, egy Joyce típusút, egy Téri típusút, akiknek az életében az írás egy meghatározó program volt. Hát ezek az emberek hallatlan rendszerességgel minden nap leültek az íróasztal mellé, és írtak majdnem azonos minőségű szövegeket, eregettek ki a tolluk alól. Nálam ez egész másként működött. Én úgy érzem, hogy az ilyen alkatú írónál, amilyen én vagyok, ez elsősorban arra volt szükség, hogy az embert egy inspiráló környezet vegye körül. És hogy legyen meg a képessége arra, hogy ezt ugyanakkor a valóságtól elvonatkoztatva is lássa. A világról kettős látása legyen meg. A két kép között foglal helyet a novella. Ha jó, ha nem, akkor nem foglal helyet. Hát elfelejtettük az egészet. Nálam ez valahogy így működhetett, így kezdődött el. Hát igen, ebbe az önéletrajzi tények itt kikerülhetetlenek. Én nagyon-nagyon fiatalon börtönbe kerültem, pont abba a korban, amikor tulajdonképpen kialakult minden, ami egy embernek, most nem alkotóról beszélek, egy
kifű embernek.
Hát a hétköznapi mezei polgárnak kialakul az élet szemlélete a már magával hozott értékrenddel együtt. Itt kialakul egy világkép, az erkölcsi világkép, az ezen felüli térnek a tágassága, a környezet lehetséges dimenziói, minden. Tehát akkor elmondhatom, hogy az én világ, látásomat tulajdonképpen a börtön hallatlanul kitágította. Ezt nehéz felfogni azok számára, akik porzadállyal gondolnak egy zárt intézet világára, ami porzalmas hely is amúgy, de tulajdonképpen felfogás kérdése. Tudatában voltam már akkor, azt hiszem ez egy magaslatnak számított, ahonnan kitekintés nyílik a világra. Egyébként nem véletlenség, hogy prózaíróknál a zárt intézet az mindig egy óriási tanulmány volt. Az internátus, a fogolytábor, a kadettiskola,
Szibéria,
Muzil, Otlik, hát szóval soroljuk, egy csomó minden.
Tolsztoj.
Természetes. Mert egyrészt az a világ halatlanul izgalmas, a megmaradásnak a fő távlata és a lehetősége az egy permanens gond, személyiség formáló tényező, és a moralitás az pedig, elsőrendű problémává válik az életben, ami mondjuk a polgár létben nem mindig nyeri el a fontosságát. Sajnos úgy tűnik, hogy a társadalom jó része tulajdonképpen nem szembesül élete során soha a moralitás problémájával. Mindazzal, amitől ő tulajdonképpen az a lény, akit a környezete érzékel. Tehát a legfontosabb dologgal. Azzal, hogy az ember sejtse önmagáról, hogy kicsoda, és egyáltalán mi az a közeg, amiben a létezése lezajlik, ahol ő maga történik. Na már most én nem ajánlom az ifjabb nemzedékeknek, de számomra pont ezért a börtön környezet az egy hallatlan, hallatlan, izgalmas és tanulságos hely volt.
Tehát azt gondolod, az ember azért tudja meg önmagáról, hogy kicsoda, mert egy szélsőséges helyzetbe kerül, amikor az élet, az életben maradás, a segítség, a tisztesség, vagy tisztességtelenség, a szolidaritás egyszerűen fölfokozott helyzetbe hozza. Tehát minden szélsőségesen eldől és kiderül egy emberről.
Igen, igen, az ember szembe kerül a tulajdonságaival, egyszerűen azzal a kényszerrel, hogy itt viselkedni kell.
Már aki tud, igen.
Hát jó, de éppen erről van szó, itt dől el az is, hogy fontos ez számomra, hogy én viselkedek, vagy nem. Mert tényleg úgy volt, hogy látni kellett azt, hogy sokak számára ez teljesen mellékes dolog, hogy ők most mit tesznek.
Hogyan mellékes? Tehát teljesen
hát minden... mellékessé vált, nem volt számukra meghatározó, hogy ők hogyan viselkednek. Hát én azt észleltem, hogy társaimban nem ő működik ennek a dolognak a látása. Önmaguk előtt nem akarnak, vagy nem bírnak elszámolni önmagukkal. Hogy mondjam, ez nyilván a szeméremmel is összefügg, de ugyanakkor éppen a brutális nyíltsággal is, hogy az embernek hát igenis elsősorban hát önmagával szembe van elszámolni valója, mert én nem bírom elképzelni, hogyan viselkedhet valaki, és milyen magatartást vállalhat fel egy olyan ember, aki önmagát nem becsüli, vagy aki hát elveszíti a tekintélyét önmaga előtt. Vannak olyan szerencsés alkatok, ezt tapasztalnom kellett, akiknél ez bizonyára abszolút semmilyen fontossággal nem bírt. Nem kerültek soha szembe a konfliktusai során azzal, hogy ők önmagukkal is szembenézzenek.
Mert nyilván ellenpéldáid is vannak olyan emberekről, akik fantasztikusak voltak, és hogy az milyen iszonyú fontos, hogy van ilyen, hogy modell van. Dávid Gyulát, mindenki, aki börtönviselt volt Romániában, szentként tisztel, hogy milyen hihetetlenül tartásos volt a börtönben.
Páskándi kézáról ugyanezt hallottam, én nem egy időben ültem velük, bár ők is a szamosújvári fegyházat tisztelték meg jelenlétükkel, de őrőlük hallottam például, na jó, ők csúcsértelmiségiek, és...
Hát Géza diák volt akkor, ő is fiatal ember.
Fiatal emberek, akik valószínűleg hát ugyanúgy kerültek szembe az önbecsülésnek a problémájával. És ez nyilván náluk is meghatározta azonnal és kezdettől fogva az egész magatartásuk képét.
Mivel ennek, hogy így mondjam, elbeszélt nyoma, így elmondott nyoma nincsen, szeretném, hogyha elmondanád, hogy tulajdonképpen hogy kerültél börtönbe. Tehát ez azt jelenti, hogy Kolozsvár 1952. Vagy korábban kezdődött?
Hát, mondjuk 36-ban
születtél, tehát 15 éves volt.
Igen. 15 éves korunkban, ha jól emlékszem, azt hiszem már volt ez az úttörő mozgalom, ez a kommunista ifjúsági szervezetnek az iskolások és a kisiskolások számára létrehozott szervezete. Hát én ebbe már származásomnál fogva nem kerülhettem bele. Egyrészt hát társadalmi eredetem miatt is, mivel apám bankigazgató volt. Hát és amellett apám akkor már 50-ben börtönben ült politikai elítéltként, tehát emiatt se. És azon kívül hát annak idején nagyon megválogatták, hogy ki lehet az úttörő szervezetnek a tagja.
Én... Nálunk ez pionír szervezet volt.
Pionír szervezet, igen. A mi osztályunkból, aminek a létszám akkor úgy 30 körül járhatott, mindössze 3 voltak. Ezek is vidékről akkor bekerült fiatalok voltak, sőt azt hiszem, ha jól emlékszem, az osztály régi gárdájából Veres Zoltán is. Ő volt az osztály legjobb tanulója, és ilyen jogon kijárt neki, és ott többi nem.
Ez melyik iskola?
Ez az egykori kolozsvári református kollégium volt, amit akkor már 2. számú fiú liceumnak hívtak. Engem ez egyáltalán nem zavart, hogy én piros nyakkendős társaságnak nem lehetek a tagja, sőt, az én politikai hovatartozásom akkor már eldőlt dolog volt. Egyrészt apám okán is, társadalmi eredetem okán is, és amellett az az egész kibontakozó, úgynevezett szocializmust építő hát világ minden kellékével együtt számomra hallatlanul ellenszenves volt. Ezt nem most 40 évvel később állítom, én ezt hát akkor se titkoltam, ezt mindenki tudta rólam, úgyis viselkedtem, meg is ittam utána a levét. Ez így volt számomra normális. Ugyanakkor 15-16 éves voltam, és ilyenkor működik az emberbe egy csomó minden. Szeretett volna cserkész lenni, de hát cserkész szövetség akkor nem volt, hanem úttörő szövetség volt, hát úgy, hogy az előbb említettem, hát ifjú munkás szövetség. A valahova való tartozás működött az emberbe. Nyilván így történt az, hogy egy néhány osztálytársammal együtt találkozásaink során, hát akikkel együtt kirándulgattunk meg, játszottunk, hát hogy úgy mondjam.
Hát egy játék is
kamaszkodott. Veres Zoltán volt, Palocsai Zsigmond, Szekernyés László, Pustya, Tezső. Jó néhányan, nem véletlenül, hát épp azok, akik irogattak. Hát én nem.
Akkor még hát
én
nem?
Akkor nem.
Ez hozta őket össze, nem? Az, hogy írtak.
Nem, de nem
az az érdekel,
véletlen, hogy tulajdonképpen itt a volt református kollégium néhány osztályának is azért a prominensebb és értelmiségi hajlamokkal megáldott vagy megvert tagjaiból került össze ez a társaság. Hogy pontosan melyik volt az a nap, amikor az ötlet kipattant, ez nehéz volna elmondani. Motoszkált ez bennünk annak idején a szerveződésnek valami kényszere. Ami biztos, hogy így történt, hogy egy délután valaki elszólta magát. Én most nem akarom vállalni ennek az ódiumát, se az ötlet gazdaságát, de tulajdonképpen ez Vere Zoltán, Palocsai Zsigmond és közöttem történt. Valamelyikünk azt mondta, hogy kellene csinálni valamit. Én úgy emlékeztem sokáig, hogy ezt én mondtam, és azt hiszem, hogy valami huncutság rejlett eleve a mondat mögött, és nyilván, amielőtt ez így elhangzott, azelőtt szó volt valamiről. Nyilván megtárgyaltuk mi azt a környezetet, amiben éltünk, mert hát akárhogy is ez az az időszak volt, amikor éjszakánként elvittek családapákat otthonról. Na, úgyhogy valaminek a kontextusába, vagy valaminek a végén hangzott ez így el, és ennél sokkal többet jelentett, mert ez így önmagában nem jelent semmit, hogy csinálni kéne valamit.
igazságérzet és fölháborodás, ami egy fiatal gyerekbe sokkal erősebb sokszor, meg a bátorság is bizonyos értelemben.
Már most, amikor hát ez elhangzott, akkor mi természetesen egy is ugyanazon dologra gondoltunk. Közben azt hiszem, hát hetek eltelhettek addig, amíg mi ezt hát egymás között is egyáltalán kimertük mondani. Hát egész addig, amíg elhangzott ennek a csinálni valamit, ennek a kerete, hogy ez egy szervezet, és nevet is adtunk neki, hát IKESZ-nek hívták, ami önmagában annak idején, hát idézőjelbe téve, Isten káromlás volt, illegális kommunista ellenes szervezet. Ezért így már hát 5 év járt. Meg is adták. Csak ezért.
Illegális kommunista ellenes
szervezet. Igen. Ez, hogy az ember ilyesmi tagjának vallja magát, hát ez 5 év volt. Mondom, az egyik paragrafus alapján csak a szervezet tagságáért 5 évet ránk rottak. Na, szóval ezzel kezdődött. Tulajdonképpen a teoretikusa a szervezetnek az Perez Zoltán volt, és Kozma Zsolt. Kozma Zsolt, aki most a kolozsvári református teológia professzora, lehet, hogy hát ő rektora is volt egy időben. Kozma Zsolt, aki egy kiváló minőségű értelmiségű, vagy egy hallatlan okos fiú, és ugyanakkor egy rendkívül gyakorlatias elme, egy sürge, mozgású, észjárású, nagyon rokonszenves fiú volt. Tulajdonképpen a magja ennek az egész társaságnak akkor itt most már össze is állt. Tehát ez Verez Zoltán volt, Kozma Zsolt, Palocsai Zsigmond, Pustya, Dezső, és én. Hely, bocsássanak meg azok, akiket most kifelejtettem. Na már most én magamat csak azért sorolom közéjük, mert egyrészt szomszédja voltam Verez Zoltánnak, és nagyon jó barátja.
Szomszédja hol? Hol laktatok?
Hát az Eperjes utcában lakott Verez Zoltán, én a Gyulai pár utca sarkán, minden nap együtt mentünk haza az iskolából, délutánonként én átmentem hozzájuk, szóval közeli barátságban voltunk. Hát ez egy érdekes ügy, hogy én tulajdonképpen a szervezet elméleti megalapozásába, a felépítésébe, a tervei kidolgozásába, ha jól emlékszem, pusztán a jelenlétemmel vettem részt. Ösztönösen utáltam a gyűléseket. Na már most mi is gyűléseket hívtunk össze, hát elvégre az ilyesmi.
Meg kell beszélni.
Gyűléseken dől el. Egy szervezet, egy fontos szervezet alapjainak hát a lerakása az konspiratív gyűléseken történik. Mi tagadás, én hát ezeket a gyűléseket is untam. Engem a kaland része vonzott az egészbe, amikor valamit esetleg tenni kellett, vagy főleg az, amikor én a társaság tagjainak egyikével, másikával beszélgettem erről az ügyről. Engem mindig a meghitt része vonzott, amikor én valamelyikkel beszéltem a társaságba, mert aztán közben úgy szaporodtunk, előzetes szűrés után egyre több iskola társunkat ítéltük, találtuk méltónak arra, hogy ennek a szervezetnek a tagja legyen, amely egyébként a politikai rendszer megdöntését tűzte ki céljául, és természetszerűleg a hatalom átvételét. Mondom, akkor 16 évesek voltunk.
És hogyan szándékoztatok megdönteni?
Természetesen fegyverrel, nem annyian, hanem mi úgy láttuk, hogy egy idő után ez a szervezet a társadalom egy jelentős részét majd magába fogja ölelni, és a hadsereget is, és így képzeltük el, hogy végül alkalmas lesz a hatalomátvétel. Persze tervezgetéseink során megfeledkeztünk arról, hogy tulajdonképpen itt a román állam szervezetével, szerkezetével állunk szembe, és az nem fordult meg az agyunkban, hogy fog ez a szervezet annyira kiteljesedni, hogy egy tulajdonképpen idegen és struktúrát megsemmisíthessen. Hát erre nem gondoltunk, hogy akkor most tulajdonképpen ez a román állam hatalmat fogjuk átvenni, vagy pedig mit. Mert az önálló Erdély gondolatát
melengedtétek?
Melengedtük a kezdetben, tényleg, de annyira éretlenek azért nem voltunk akkor már, hogy ne lássuk be annak az abszurditását. És hangsúlyozom, mi demokratikusan gondolkoztunk, tehát a szervezet éppen egy diktatórikus szerkezetnek az ellenében alakult ki. Tehát Erdély önállósága csak egy népszavazáson keresztül volt elképzelhető. Egy ilyen népszavazás kimenetele már akkor 52-ben szerintünk is elég kétes lett volna. Ha csak az akkor mintegy hány millió román volt akkor Erdélyben. Legalább a kétszerese volt a magyarságénak. 1700-as népszámlálási adatok szerint 50 ezer német, 100 ezer magyar és 150 ezer román.
Hányban?
Körülbelül, 1700-ban.
Már akkor?
Igen, úgyhogy ezek az arányok később fokozatosan a románság javára módosultak. Ha jól emlékszem, akkor 46 körül volt népszámlálás,
igen.
Akkor Erdélynek 5 millió lakosa volt, 3 millió volt a román, 1 millió 600 ezer a magyar és 450 ezer a német. Ez egyébként még vissza is utal arányaiba az 1700-as levéltárból előpányászott adatokra. Valószínűleg, hogy ez nagyon hiteles. Na már most. Akkor mi a románság identitásának az átnevelésére komolyan még ifjonci fejjel se gondolhattunk. Egy ilyen erdélyi autonómia az benne volt az elképzeléseinkbe, de lassan ez lemaradt. Lemaradt, és egy kifejezetten kommunista ellenes szervezet volt. A konkrét célok közt a rendszernek való ártás szerepelt.
Milyen formában?
Röpcédulákkal, távlati terveink közt szerepelt a villamos távvezetékek felrobbantása, tehát szabotás cselekmények. Amelyekre hál' Istennek aztán nem került sor, mert akkor lehet, hogy most nem itt ülnénk és beszélgetnénk. Ezekből mi a röpcédulázásig jutottunk el, ezért is kaptuk aztán, társaságunk javarésze 5 éves ítéletet kapott.
Te is?
Én is. Verej Zoltán 8 évet, és egy Muzsi András nevű társunk, aki szintén vezető szerepet játszott a szervezetben, de ő nem a szervezet ideológusa volt, hanem inkább akciók kitervezője és végrehajtója tója.
Például?
Például ilyen akció volt a kollégium, az Alma Mater vegyi laboratóriumának és a fizikai szertár kirabolás. Ez. Mi azt reméltük, hogy ott hallatlanul érdekes és használható szerkezetekre fogunk bukkanni, nem kevésbé azt, hogy olyan vegyi anyagokra, hát amiből aztán robbanó anyagokat állíthatunk elő. Természetesen egy vegyi laboratórium felállítása szerepelt a terveink között. Hát és ez lett volna az első lépés. Egy interjúban én ezt el is motyogtam volt. Vere Zoltán később szintén hozzászólt. Az interjú annak idén a kolozsvári református kollégiumról szólt. Én akkor elmondtam, hogy mennyire szerettük ezt az iskolát. Az Alma Mater iránti hűség és szeretet viszont nem akadályozott meg abba, hogy egy hivatalos éjszaka kiraboljuk a kémiai szertárat.
Nem. Ez meg is történt?
Persze,
igen. És a rendőrség nem jött rá?
Semmi, nem jött rá. Hát mi nagyon ügyesen és körültekintően dolgoztunk, kezdjük be, mert új lenne nyomat, hogy sehol nem hagytunk magunkat. Hát, amit én akkor az interjúban elmondtam, az úgy látszik, hogy hát előzetesen meghallgatta Vere Zoltán is, mert ő volt a többszöri hozzászólója. Ez egy sorozat volt, hát a református kollégium egykori diákjai megszólaltak. Ő utólag helyesbítette az erre vonatkozó mondandómat arról, hogy hát nem is akartuk mi a távvezetéket felrobbantani, nem is akartunk mi robbanószert előállítani, mert hát mi ezt az egészet hogy is képzeltük. Mi sósavat vittünk el a vegyi szertárból, a laboratóriumból, amivel aztán le is öntöttük a folyosón álló Lenin szobrot. Na már most nem tudom, hogy mi történt Vere Zoltánnal, hogy ennyire átértékelte az egykori eseményeket, főleg most már 40 év után mindenféle kockázat nélkül röhögve felvállalhatjuk ezt a hallatlan paromságot, hogy mi egy iskolai szertár készletéből dinamitot akartunk előállítani, méghozzá annyit, amennyivel a feleki jegyen átvezető távvezetéket fel lehet robbantani. Ez így, hogy van röhely. Hál' Istennek nem voltak meg a szertárból alapanyagok, ez normális is volt, mindegy. Sósabbra ugyanis nem volt szükségünk, nekünk nem kellett sósabb, mert azt árulták a kolozsvári vasüzletbe a Diák Ferenc utcában, azt hiszem, hogy onnan is volt. Megvettünk egy üvegcsével, és el is öntöttük a szoborot, az tényleg kisült a rendőrség, de
mondom, nem derült ki, hogy kicsinek.
Kesszűvel dolgoztunk, a lábnyomainkkal is valami azt hiszem történt, még reggel Dávid bácsi, a pedellus minden hajnalba felmosta petrolommal a folyosút, úgyhogy ő volt az, aki a lábnyomainkat eltüntette. A rendőrség csak hát azután érkezett ki kutyákkal, úgyhogy nem történt semmi. Utána 52. május 1-én teleszórtuk a várost őröp cédulával.
Milyen szöveggel?
A szövegre arra emlékszem, és ez egyszer mind most megvilágítja az elméleti felkészültségünket is. Hát a röpcédula szövege így szólt. Emberek, harcoljatok a vörös kutyák rémuralma ellen. Ezek elhurcolják legjobbjaitokat, apáitokat, fiaitokat, testvéreiteket. Aláírás a vezetőség. Hogy minek a vezetősége, azt nem tudattuk a társadalommal, A börtönbe aztán felidéztük a szövegét, mert muszáj is volt, mert mindenki csak vörös kutyásoknak hívott minket oda bent, és felidézően a szövegét, hogy elhurcolják legjobbjaitokat, ilyenkor mindig röhögtünk egyet, és el is hurcolták. Mondogattuk egymásnak. Na de nem akkor, a május 1-i repcédulázást megúsztuk.
Azt is sikerült úgy, hogy teljes észrevétlen beteríteni a város?
Nem. Ez egy drámai éjszaka volt, ugyanis, mert el kellett szöknünk otthonról. Először is, hát a röpcédulákat ki kellett nyomtatni.
És hol nyomtattátok ki?
Hát egész addig a május 1-jeig játéküzletekbe árultak ilyen gyerekeknek való nyomdát.
Guminyomdát.
Uh-huh. Ezekből vásároltunk egy néhányat, és ezekből nyomtattuk közönséges írópapírra. Május 2-ától fogva ezt a gyermekjáték guminyomdát sehol többé nem árusították. Azt hiszem, hogy az egész szocialista táboron belül attól a naptól fogva betiltották ennek a játéknak a forgalmazását. Szóval az egy drámai éjszaka volt, mondom, hát először is hát el kellett otthon szökni. Valamennyiünknek úgy, hogy a szülők ezt ne vegyék észre. És ha észreveszik, akkor adódjék rá akármilyen magyarázat. Mert azért akárhogyan is vesszük egy 16-17 éves fiúnak éjszaka még hát otthon a helye, főleg azokban nagy időkben. Azon kívül a röpcédula szórás során észrevettük, hogy mozgás támad a városba. Katonai csöppek, a titkos rendőrség furgonjai, terepjárói elkezdtek fel alá rohangálni a városba. És ekkor a nálunk lévő röpcéduláktól nagyon hamar megszabadultunk, mert tudtuk, hogy kikerülhetetlen lesz a találkozás.
Nem ám most... Az igazoltatás.
Igen. Csoportokba szortunk, én Veres Zoltánnal és egy Szabó Attila nevű társunkkal voltam. Meleg éjszaka volt, nálam biztonság okáért volt egy porotva élesre kifent szurony, bajonett, körülbelül 20 centiméter hosszú, ember ölésre alkalmas fegyver, mondom, porotva élesre kifenve. A sétatéren haladtunk át, fütyörészve, természetesen ilyenkor az ember már félelmébe fütyörészett. Elő is léptek hárman a fák közül, fehér pallonos államvédelmi tisztek, ezekkel aztán később a vallatások során találkoztunk, hát egy-néhány hónappal később.
Fölismerted őket?
Hogyne, persze.
És ők is téged?
Ők is, hát ők tudták az esetet, na már most. Akkor, amikor láttam...
És akkor már nem volt nálatok röpce?
Hát röpcédula nem volt, én a kezembe hoztam egy melegítő felsőt, amit átvettem abba a kezembe, amiben a szurony volt, mert a szurony tok nélkül én a csupaszon hoztam, ami a, hát az éjszaka fényeibe meg-meg villanhatott. A pulóveremet, vagyis ezt a melegítő felsőt rátekertem. Körülbelül egy perc múlva már végig notoztak, kiszedtek mindent a zsebünkből, és én meglóbáltam a kezembe ezt a melegítőt, hogy az csak egy melegítő. Amikor azt kérdezték, hogy az mi, akkor így meglóbáltam, és nem jutott eszébe a tisztnek
megtapogatni,
hogy megtapogassam el, akkor ez az éjszaka már végzetes lehetett volna. Nem szól arról, hogy a szurony azért volt nálam, hogyha egy titkos rendőr netán útközben megtámad, akkor szúrjam levele. Na már most ki tudja, hogy én akkor hagyba szúrom ezt az őrnagyot, mert az volt egy Grúja nevű őrnagy, hagyba szúrom, vagy nem? Hát az utasítás, hát amit én adtam ki saját magamnak, mert hát vezetőségi tag voltam, az úgy szólt, hogy használni kell a fegyvert. Na, tudja az ördög, hogy mi történhetett volna akkor. Később, amikor a társaság az augusztus 23-a alkalmából újra röpcödölákat szórt volna, azelőtt tartóztattak le. 3 hónap volt tehát a különbség. Utána egy-két társunk annyira bőbeszédűvé vált a kihallgatások során, hogy ez kiderült, és a vallatott tisztek engem úgy hívtak attól fogva, hogy a pajonettes kölyök.
Ez románul hogy szólt?
Pustyulkú
pajonett.
Szóval röhögtek mindig, hogy pustyulkú pajonetta. A szoronyos kölyök, és ebben némi irónia is motoszkált, hogy nem kaptuk el akkor a pasast, pedig ott volt nála a szorony. De volt ebben egyfajta közvetlenség is, vagy ez csak én éreztem ki. Szóval volt egy halvány valami emberi közeledés, mert amikor ők engem lekölyköztek, akkor én is visszarögtem nekik, és akkor ez a türelem szintjén maradt ez a dolog, ahelyett, hogy pofon vágtak volna, hogy én mit röhögök ezen.
Egyébként se ütöttek meg? Vagy vertek titeket kihallgatáskor?
Hát engem nem. Engem nem, a fennvaló kegyelme működött itt. Amikor egyrészt kifogtam Kelet-Európa legkedvesebb vallató főhadnagyát, ez egy Juska nevű, már a neve is olyan ukrános volt, kiderült, azt hiszem, hogy már a marosi pukovinai volt. Kellemes arcú, csupa megértést sugárzó, középkorú férfi volt. Az ember szinte azt hitte róla, hogy a lelke mélyén, hát együtt érez velünk. 4 vagy 5 vallatótiszt foglalkozott velünk. Engem később tartóztattak le, mivel a Radnai Havasokba voltam éppen, odajött utánam egy ilyen letartóztató osztag egy hajnalban, úgyhogy én 3 nappal később kerültem a fogdába, mint a társaim. Őket augusztus 21-én, tehát hát 23-a előtt 2 nappal letartóztatták engem. 23-án reggel, és amíg onnan beszállította Kolozsvára ünnep, ez az 25-én, addig a Naszódi Szekuritáti pincéjébe ültem, és addigra a társaimat már kihallgatták, és ki is alakulhatott a kihallgatások, a vallatások rendje, és az is, hogy kit kicsoda hallgat ki. Valószínű, hogy ez a Juska nevű főhadnagy, ez a Securitatén belül is, hát hogy mondjam, nem számított vallatónak. Tehát a durva munkát nem ő végezt. Volt az, aki a sétatéren engem megmotozott, a Grúja, meg egy Bajner és egy Breiner nevű. Ezek voltak a hírhet szadista.
Breiner, és ki mi volt a másik?
Bajner. Bajner és Breiner. Találkoztam persze a többiekkel is, akik kevésbé voltak barátságosak, mint emez. Hát hozzám vágtak egy-egy itatóst, vagy ami tényleg azért volt oda készítve az íróasztalukra, hogy segítő eszközként hátra használják a kihallgatás során, csak én akkor már tudtam, hogy itt minden eldőlt. Először is mondom, bőbeszédő társaink egyikének köszönhetően ez a Juska nevű főhadnagy a kezdeti rutin kérdések után, amelyek úgy hangzanak, hogy tudja-e, hogy miért van itt, hogy mit követett el, és ehhez hasonlok, amire én csak hümmögtem, és a vállamat vonogattam, és csodálkoztam, mint mi mindenki, aki ilyen helyzetbe kerül, és arra se nyíltam meg ő különösebben, amikor közölte, hogy államellenes szervezkedés vágyával hallgatnak ki, akkor elővett a fiókjából egy szöveget, és elkezdte olvasni. És utána azt kérdezte, hogy amit eddig elolvasott, az igaz vagy nem. Tekintettel arra, hogy szóról-szóra igaz volt, polintottam, akkor tudtam, hogy itten a dolgok eldőltek itt.
És hogy ki volt ez a bőbeszédű, ezt lehet tudni?
Tulajdonképpen lehet, erre most nem szeretnék visszaemlékezni, főleg azért, mert tulajdonképpen mindegy, és azzal, hogy ez így történt, megúsztunk, azt hiszem, iszonyatos veréseket és kínzásokat. Na, utána a főhadnagy ideadta ezt a több oldalas szöveget, hogy olvassam el. És amivel én abból egyetértek, azt írjam le külön, és utána azt elmondom neki, ő pedig készít az egészből egy kihallgatási jegyzőkönyvet. Szomorú arcával ezzel kivonult a szobából, elolvastam a szöveget, ami nagyjából tökéletesen felvázolta a szervezet addigi működését, az abból rám vonatkozó részeket én külön kijegyzeteltem, illetve készítettem egy saját jegyzetet. Azt hiszem akkor annyira megnyugodtam, hogy már nem is igen remegett a kezem. Néhány óra múlva bejött a főhadnagy, kedvesen elbeszélgettünk, és a végén megkérdeztem, hogy hány évet kapok. Azt mondja, 3-at, de lehet, hogy 5-öt. Most már ez megfelelt, a későbbiek szó szerint igazolták a jóslatát, mert 5 évre ítéltek, amit a fellebbezés után 3 évre csökkentettek. 2 évet le is ültünk ebből.
Kedves hallgatóink, a Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú első részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Diósi Sarolta, Jósvai Lídia, Simonyi János és Varga Károly készítette.
Elhangzott műsorunkat legutóbb 2010. január 1-én hallhatták a Kossuth Rádióban. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18:55-kor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Most követ